Sok szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet. A mai ige, amit alapigeként kerestünk, az a János evangélium a 17. fejezet 3. verse így szól. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az örök életünk egyenlő az Isten ismeretével, ahogy megismertük az Istent, amilyennek látjuk az Istent, amilyennek tartjuk őt. Ezért döntő dolog, hogy mi milyen Istent ismerünk, mit gondolunk a szívünkben, kicsoda az Isten. Ha felidézzük a szívünkben Hágár történetét, aki várandósan menekül a pusztába, és aztán az Isten angyala segít neki, és megmenekül, akkor mond valamit az Istenről. Azt mondja, hogy ő az Isten, aki lát engem. Aki engem is lát. És ha arra gondolunk, hogy Ábrahám minek nevezte az Istent, akkor azt mondja, hogy az Isten, aki betartja az ígéretét, 100 éves korában fia született. És ha Mirjámra gondolunk, Mózes testvérére, akkor tudjuk, hogy Mirjám énekében az van, hogy aki megszabadított minket a fáraótól, aki jött utánunk a Vörös-tengeren, és mégis megszabadított, ő a szabadítás istene. Vajon ha minket személyesen kérdezne meg, ami teremtünk, hogy te kinek mondasz engem, akkor vajon mit mondanánk? Hogyan ismerjük mi az Istent? Milyen Istent ismertél meg? Kicsoda ő a te számodra? Mit gondolsz róla? Az Ésaiás könyve 37. fejezetben a 35. vers így szól. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért. Tudnotok kell, hogy ez egy szorongatott helyzet, jön az asszíriai király, jön Szanhérib, és le akarja igazni a várost, és mindenféle fenyegetéseket kiált be a falon belül, és a falon belül levők rettegnek, hogy valóra válik, hogy rabláncra fűzve fogja őket elhúzolni. És mennek Ésaiáshoz, és azt mondják, Ésaiás, mit mond az Isten? És azt üzeni az Isten, ahogy jött, úgy fog elmenni is. Nincs nektek mitől félnetek, mert önmagamért megszabadítom a várost. Mit jelent ez a mondat, hogy önmagamért? Nem azért szabadítom meg a várost, mert olyan hűségesek lettetek volna, vagy olyan tökéletesen jártatok volna a szemem előtt, hanem önmagamért teszem. Ez az én természetem, hogy gondoskodok rólatok, hogy nem érdemeitek szerint bánok veletek. Az Isten az, aki irgalmas és kegyelmes, aki lehajol, aki utána megy, és aki megkeresi. Találkozik Isten Ábrahámmal. És amikor találkozik Ábrahámmal, egy különleges beszélgetés alakul ki közöttük. Mózes 2. könyve 32. fejezetében találjuk ezt a történetet, amikor az Úr kinyilatkoztatja Ábrahámnak, hogy elmegy és Sodoma és Gomora fölött ítéletet hirdet. És Ábrahám nagyon érdekes érvelésbe kezd. És ezt a 32. fejezet 10. versében találjuk. Bocsánat. Mózes 1. könyve 18. fejezetében találjuk, 23. verstől. Hozzálépett Ábrahám, és azt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Milyennek ismerte meg Ábrahám az urat. Azt mondta, hogy Istenem, te igazságos Isten vagy. Én úgy ismerlek téged, mint igazságos Isten. És egy igazságos Isten az igazat a hamissal együtt nem veszíti el. Ha vannak igazak Sodomában, mi lesz a sorsuk? Ők is meghalnak? És ha csak 20-an vannak, és ha csak 10-en vannak, vajon 10-ig az ember az már úgy meghalhat? Lemondasz róluk, Istenem? És mit mond az Úr? Ha találok 10 igaz embert, megmenekülhet a város. Mert a 10 igaz ember példaadása hat rájuk. Talán van remény. De nem volt 10 igaz. Hányan jöttek ki Sodomából az angyalok közbelépése miatt? Lót, a felesége és 2 lánya. 4-en jöttek ki. Őket is úgy hozták ki az angyalok, a Biblia tanúságtétele szerint, hogy az egyik angyal megfogta az egyiknek, meg a másiknak a kezét, a másik angyal ugyanezt tette, és így 4-et vitt ki. Mert nem indultak volna. Mert akkor sem indultak volna. De az Úr kivitte őket, mert még volt a szívükben csíra és láng az Isten felé való vágyakozás. Vajon az Isten hagyja, hogy meghalljon a bűnössel együtt az igaz is? Semmiképpen sem. Te milyen Istennek ismered az Urat? Kicsoda ő a te számodra? Aztán ott van a lázadó nép, kinn a pusztai vándorlás alatt, és azt mondják Mózesnek, minek hoztál ki bennünket? És lázadnak újra meg újra, hol nincs kenyér, hol nincs víz. Aztán Mózes a hegyen van, hogy átvegye az Isten kezéből a kőtáblákat, és közben a nép aranyborjút készít a völgyben. És az Úr azt mondja, eltörlöm őket, de téged, Mózes, nagy néppé teszlek. Vajon mit mond erre Mózes? Vajon milyennek ismeri ő az Urat? Ezt találjuk a Mózes 2. könyve 32. fejezetében. És most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esedezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta. Miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hozták ki Egyiptomból? Nem mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Múljék el izzó haragod, szánd meg népedet, és ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokukba lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaidoknak adom. Vajon az Isten elfelejtette volna az ígéretét? Vajon az Istent kellett, hogy Mózes emlékeztesse? Vagy sokkal inkább Mózes tanúságtételére volt szükség, hogy Mózes maga megerősödjön az Isten melletti hitvallásban? Vajon nem próbatétel volt ez Mózes számára? Hogy vajon milyen lélek lakozik benne? Vajon szereti-e a lázadó népet? Tudja-e szeretni az ellene lázadó népet, akik az életére törtek, ne felejtsük el, tudja őket szeretni. És Mózes azt mondja, hogy tanultam tőled, Uram, hogy bántál velük. Emlékeztetlek, Uram, hogy bántál velük. Légy irgalmas hozzájuk. És az Úr, mivel irgalmas és kegyelmes, ahogy bemutatkozott Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes, Mózes nem csalódott, mert az Úr irgalmas volt velük is. Milyennek gondoljuk az Istent? Testvéreim, sokszor a keresztényeket is megkísérti. A keresztények széles körét megkísérti az a gondolat, hogy én adok az Istennek valamit, és várok cserébe valamit. De ez bálványimádás. Hiszen a bálványimádó népe gondolták azt, hogy mindenféle önsanyargatást és önpusztítást végzünk, ha kell, a gyermekeinket áldozzuk fel Molok oltárán, hogy aztán az Isten adjon elég esőt, és legyen termés. Feláldozunk sok dolgot, értékes dolgokat az Isten színe előtt, a bálványszobor előtt, hogy aztán megnyerjük a jó indulatát. Mert csak áldozatok által jutunk el az Isten jó indulatához. Vajon nem kísérti-e meg a keresztények széles körét ez? Valaki eljött hozzám, nagyon beteg volt a rokona. Nagyon beteg volt. És azt mondta, kérlek, imádkozz a sógornőmért, hogy meggyógyuljon, mert a te imádat meghallgatja az Isten. Testvéreim, ez bálványimádás. Az én imám pont olyan, mint bárki más imája. Nincs szükség arra, hogy valaki helyettem imádkozzon, mert az Isten a te imádat pont úgy meghallgatja, mint az enyémet. Nincs különbség. Nem azért hallgat meg az Isten, mert valami különleges személy fog érted imádkozni, hanem azért hallgat meg az Isten, mert ő irgalmas és kegyelmes. Nem kell nekünk közbenjárókat keresni, hogy majd valaki közben jár helyettem az Istennél, és majd őt meghallgatja az Úr. Engem gyarló embert nem biztos. Nem gondolunk sokszor ilyenre? Vagy sokszor az a gondolat is megkísértett, hogy ha az egész gyülekezet imádkozik, akkor meggyógyul. De ha csak ő egyedül, akkor nem. Mit gondolunk az Istenről, hogy számolja az imádságok számát, és ha sok, és elég sok az imádság, akkor odafigyel ránk. Ha meg kevés az imádság, akkor nem adja meg ugyanazt. Milyen hamis gondolat ez az Istenről? Vagy azt gondoljuk, hogy meg kell tennünk dolgokat, és akkor majd jön az áldás. Máskülönben nem. Meg hát, Uram, én megtettem ezt meg ezt, most te következel. Vajon követelőzhetünk-e mi az Úrtól? Elmondhatjuk-e azt, hogy ez nekem Istenem jár? Mi az, ami járna nekünk? Mondjátok, testvéreim. A halál járna nekünk. Mert aki bűn cselekszik, a bűn zsoldja, a halál. Van köztünk, aki azt mondhatná, hogy én nem érdemlem meg a halált? Mert ezzel azt mondanánk, hogy sose vétkeztünk. Ez lenne, ami jár nekünk. Ehhez képest az Isten odaadta az egyszülött fiát, hogy megváltónk lehessen és élhessünk. Van-e jogunk és bármilyen alapunk az Isten színe előtt követelőzni? Vagy a jussunkat kérni? Hát kicsoda az Isten? És kicsoda az Isten a te számodra? Mert az az örök élet, hogy megismerd az Istent. A helyes Isten ismeretünk az alapja az örök életünknek. Mert ha hamis istenkép van a szívünkben, akkor elkezdünk ahhoz az Istenhez hasonlítani. És talán kérlelhetetlenek leszünk, talán kegyetlenek, talán végrehajtjuk azt, amit nem lehetne, mert az Isten kegyelmet kér, és mi talán az igazságot hirdetjük. Mert ha hamis az istenképünk, a hamis istenképre kezdünk hasonlítani, és azt gondoljuk, hogy Isten tiszteletet végzünk. Hogy ez az igaz Isten tisztelet. Ezért szükséges, hogy mi a valóságos Istent ismerjük meg a Szentírásból. A szombatiskolában felidéztünk történeteket. Vajon azok a történetek, amikor valaki rosszul beszélt az Istenről, az az Istenről szólt, vagy valaki másról? Bemutatjuk, azt hiszük, az Istenről beszélünk. És nem kell nagyon messzire ugrani, hát gondoljatok csak a középkor idejére, amikor Isten nevébe embereket áldoztak fel. Embereket kínoztak meg, és embereket öltek meg mágia halálon. Az Isten nevében tették. Hol volt ott az Isten? Kinek az oldalán? Vajon a haldokló oldalán, vagy az Isten nevében ítéletet hirdetők oldalán? Milyen Istent ismerünk? Vajon milyen Istent? Mózes 5. könyvében a 32. fejezet 10-től 12. versét olvasom. Mózes 5. könyve 32:10-től. Puszta földön talált rá, kietlen vadsivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint amikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, elvező tollán hordozza. Az Úr vezette egymaga. Tudjátok, kiről szól ez a szakasz? Izrael népéről. Isten így gondozta Izrael népét, így tekintett rájuk. Megtaláltalak téged, és gondoskodtam rólad, és felemeltelek téged, és törődtem veled, és hordoztalak, és tanítottalak, és vezettelek. Ezt mondja az Isten Izrael népéről. Ha Izrael népére gondolunk, mondhatjuk azt, hogy megérdemelték. Hát olyan kiválóak voltak, hát ők megérdemelték. Ezt mondhatjuk? Nem. Izrael népére nem mondhatjuk, hogy olyan kiváló, makulátlan nép lett volna. De az Isten mégis mindezek ellenére hordozta és szerette őket. Olvasunk itt egy gyönyörű képet. Azt mondja az ige, körülvette Isten őt, hordozta, gondja volt rá, mint a szeme fényét, úgy vigyázta. És aztán itt van egy hasonlat, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, elvező tollán hordozza őket. Nagyon különleges képlet ez, mert azt mondja, hogy ahogy a sas gondoskodik a fiókáiról, úgy törődök veletek én is. Hát tudjátok, hogy milyen a parlagi sasfészke? 2 méter átmérőjű fészket épít. És 4 méter magas is lehet a fészke. El tudjátok ezt képzelni? Milyen hatalmas fészek? És a sas, amikor felnőnek a pelyhes kis fiókái, akkor elkezdi őket tanítani. Mire kell megtanítsa a sas a fiókáit? Meg kell tanítsa őket repülni. Hatalmas, magas fán fészkel a sas. Hatalmas, magas fán. És meg kell tanítsa azokat a kicsiket repülni. És ez úgy kezdődik, hogy a sas elkezdi bontani a fészket. Kiveszi a vastagabb gajakat, meg a kisebbeket, a vékonyabbakat, és egyszer csak az egyik fióka kiesik. Vannak már tollai, de még sose használta őket igazán. Az, hogy a fészekbe csapkodott egy kicsit, az nem repülés még. És aztán ez a fióka, miután az anya lazítja a fészket, és kiveszi az ágakat, ahogy kiesik, zuhan. Hatalmas magasságból zuhan. Gondoljátok, hogy a kicsi fióka, ha beszélne, azt mondaná, hogy hurrá, végre! De jó, ezt kiabálná? Vagy azt kiabálná, hogy segítség! Végem van! Most meghalok! És az anyamadár maga mellé szorítja a szárnyait, és zuhanó repülésben utoléri a vergődő, levegőben kapálózó fiókáját, alárepül, kinyitja a szárnyait, és a fióka ráesik. Megtartja. Aztán fölemeli, egészen magasra, és újra leejti. És a fióka újra zuhan, és csapkod a szárnyaival, de még nem tudja igazán, hogy kell. Mit csinál az anyamadár? Nem hagyja földbe csapódni, hanem utána zuhan, zuhanó repülésben, és újra megtartja. Mire tanítja meg? Repülni. Nem maradhat örökké pelyhes fióka. Meg kell tanulnia repülni. Szelni a magasságokat. Mind magasabbra és magasabbra jutni. De ahhoz meg kell tanulja, hogy biztonságban van a levegőben is. Mert megtanítják arra, hogy biztonságban lehet. A rettenetes veszélyeket hordozó levegőben is. Nézzétek csak, ezt az Isten mondja Izraelnek. Gondoskodtam rólad, körülvettelek, gondom volt rád, óvtalak, mint a szemem fényét, mint amikor a sas kirebbenti fészkét fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi. Elvező tollán hordozza őket. Az Úr vezette egymaga. Ez az Isten műve. Testvéreim, járjuk a keresztény utunkat, haladunk a keresztény életünkben, és aztán jön a zuhanás. Zuhantatok már? Tudom, hogy zuhantatok. Mikor kétségbejtő helyzetbe jutunk, amikor nem látjuk, hogy jobbra vagy balra lépjünk, amikor ránk szakad valami rettenetes dolog. Igen, átmentetek már, tudom, hogy átmentetek. Ki így, ki úgy. A kétségbejtő, szorongató helyzeten, amikor fáj valami, amikor rettenetesen rátelepszik, csalódott vagy, vagy rettegsz valamitől és félsz, átmégy rajta, és zuhansz, és azt hiszed, földet érsz mindjárt, és vége lesz. És egyszer csak valami puhára érkezel, mert az Úr kiterjesztett szárnyaira vett, fenntartott, megtartott, erősített, gondoskodott, hogy megtanuld, kicsoda ő, aki szárnyain hordoz, aki beváltja az ígéreteit, aki nem vesz téged semmibe, akinek te számítasz, aki soha nem hagyna egyedül. Ilyen az Isten. Tudtad, hogy ilyen az Isten? Gondoltál rá? Tudjátok, amíg rajtunk vannak a pihék, és még alig-alig nőnek ki a szárnytollaink, csak a szánkat tátjuk a fészekbe, és kiabálunk. Több étel kellene, jobb étel kellene, és lázadunk a sas ellen. És azt mondjuk, nem erre gondoltam. Hát, most ilyet hoztál? Tegnap jobb volt? Nem ilyen kéne nekem. Hát ehhez ettől nem fogok megerősödni. Hát mama, nekem egeret hozzá, ne békát. És lázadunk a pelyhes fiók, az folyton kiabál, acsarkodik az anyjára, meg az apjára. Nem elég jó? De az Úr azt szeretné, ha elkezdenénk felnőttként élni hitéletet. És tudnánk, hogy az Úr gondoskodik így is, meg úgy is. Az is gondoskodás, amikor megtanít minket táplálkozni egyedül. Nem? Mert a kisfióka megtanul táplálkozni egyedül. Ez is az Isten gondoskodása. Hogy megtaláljuk az erőforrást az Istennél. Hogy ahogy olvassuk az igét, az egészen nekem szól, pont engem szólít meg. Ez pont a nekem szóló üzenet. Számít rám az Isten, feladatot ad az Isten, útba igazít az Isten, megfedd az Isten, törődik velem az Isten. Mert ez is a szeretetének a jele. A Hóseás könyvében találunk egy szakaszt erről a feddőző, tanító Istenről. Szeretném elolvasni nektek. Hóseás könyve 11. fejezet, első 7 verse. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. A baáloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viselem gondjukat. Emberi kötelékkel vontam őket, és a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint mikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. Vissza fog térni Egyiptomba, vagy Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. Fegyver pusztít városaiban, véget vet a fecsegésnek, és megemészti őket terveik miatt. Népem megrögzötten elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul. Ez az ige Izraelről szól. És mit csinált Isten Izraellel, amikor ilyen makacsul ellenállt a hívásának? Ezt mondja az Úr igéje tovább. Hogyan adnálak oda, Efraim? Hogyan szolgáltatnálak ki, Izrael? Hogyan adnálak oda téged? Nem izzó haragom szerint bánok vele. Nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek. Nem indulatosan jövök. Az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől, remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, az Asszírföldről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba, így szól az Úr. Látunk egy képet, az Úr majd ordít, és hazatérnek. Miért? Mert rettegnek tőle. Vajon kinek szólít az Úr ordítása, mint oroszlán ordítása, hogy aztán keletről is, meg nyugatról is, Asszíriából, meg Egyiptomról hazajöjjenek? Hát azoknak, akik fogságban tartották, és szabadon engedik, és hazaengedik őket. Az Úr nem rettegés keltéssel hív minket magához, mint ahogy mi sokszor tesszük másokkal. Az Isten nem félelmet kelt, és nem fenyeget. Megfenyíti a bennünket bántókat, hogy mi végre felfedezzük a szeretetét. Az Isten nem azt mondja, hogy na vigyázz, mert aztán bajba kerülsz, ha nem hallgatod meg, amit mondok, hanem az Úr azt mondja, látom, hogy egyre messzebb még, hát hogy mondhatnék le rólad? Én akkor is megmentelek, visszahozlak onnan. Hogy mondhatnék le rólad? A szeretet szavával hív, nem a fenyegetés szavával. Az aggodalmas kérleléssel hív, nem a büntetéssel. Sokszor hordozzuk a rossz döntéseink következményét, de ez nem az Isten akarata. Az Isten akarata az, hogy megmentsen és hazahívjon. Testvéreim, a sas megtanítja a fiókáit arra, hogy bízzanak. Bízzanak abban, hogyha az utat járják, amit a sasnak kell, milyen utat kell a sasnak járni, hogy szárnyal a levegőbe, hogy azt meg tudják tenni. Hisztek-e ebben? Hisztek-e ebben, hogy az Úr minket szárnyalásra hív? Hogy szárnyaljunk a hit szárnyaival. Hogy bízzunk az Istenben, bízzunk benne, mert ő megbízható Isten. Az Úr azt kérdezi, bízol-e bennem? Hogy ismersz engem? Milyennek ismersz engem? Ki vagyok én a te számodra? Ésaiás könyve 40. fejezet. huszonkilencedik verstől olvasom. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Vajon miért? Ez egy gyönyörű kép. Vajon hogy lehet az, hogy azt mondja az Úr, hogy szárnyra kell, ha elfáradt is szárnyra kell. Úgy szárnyra kell, mint a sas. Hogy kell szárnyra a sas? Hogy lehet az, hogy a sas nem fárad el? Repül, repül, és nem fárad el, és ereje megújul a levegőben. Hát ha folyton szárnyal, és mozgatja a szárnyát, hogy újul meg a sas ereje? Tudjátok, hogy mit tesz a sas, hogy a levegőben is újra töltse az energiáit? Hogy újra megpihenjen, és új erőre kapva még magasabbra szárnyaljon? Tudjátok, mit tesz a sas? Tud valamit, amit mi nem tudtunk sokáig. Tudósok, az ezzel foglalkozók az 1920-as években fedezték fel, amit a sas tudott már azelőtt is. Van a légkörünkben felfelé áramló légáramlat. A meleg levegő, ami felfelé áramlik. Olyan erőteljesen áramlik felfelé, hogyha a sas kiterjeszti a szárnyait, és semmit nem tesz, úszik a levegőben, és nem lefelé kerül, hanem felfelé, mert a levegő még feljebb emeli, és még feljebb. És a sas ismeri ezt a légköri képződményt. Úgy hívják, hogy termik. A felfelé emelő levegő a termik. És a sas, amikor megtalálja, akkor nem tesz mást, mint kitárja a szárnyát, és körbe-körbe megy. A termik 20 méter átmérőjű is lehet. És a sas ott csak körbe-körbe szárnyal, és pihen. Hiszen nem kell tenni semmit, a levegő tartja őt, sőt egyre feljebb emeli. De a termik szélén, a felfelő légáramlat szélén van egy erőteljes, sűrű szakasz, ahol lefelé megy a levegő. Erre is van egy szó, turbulencia. Ha a repülőgépek ilyen helyre kerülnek, veszélybe kerülnek, mert lefelé viszi őket, lefelé viszi a levegő, erőteljes lefelé áramlás. A sas tudja. A sas jól tudja. Vigyázik el a szélén. Máskülönben oda csap a levegő. Hogy tud kikerülni? Mit gondoltok a turbulenciából a sas? Összezárja a szárnyait. És a turbulencia csak segíti őt a zuhanó repülésben, ezt is a hasznára fordítja. Mert gyorsan tud lemenni. És aztán újra szárnyal. Testvéreim, az Úr azt mondja nekünk, megfáradnak a legkülönbek is. Elfogy az erejük olykor, de megtapasztalhatják a felfelé áramló levegő erejét. Az én vagyok, ami megtartom őket, és fölemelem őket, és nem tesznek semmit, hiszen nincs erejük, de én felemelem őket, és egyre magasabbra emelem, ezt teszem veletek én, ezt mondja az Úr. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, járnak, nem fáradnak el, mert én hordozom őket, hát én tartom meg őket, én emelem fel őket. És ha zuhannak, evező tollaimra hullanak, hogy aztán megmentsem őket. Drága testvéreim, kicsoda az Isten a te számodra? A látás Isten, aki lát téged a bajban? Az ígéretét megtartó Isten, aki emlékszik arra, mit ígért neked? Emlékezz te is, mit ígért neked az Úr? Hordozol ígéreteket a szívedben, Isten ígéreteit, amit személyesen neked szólt? Hordozd őket, ragaszkodj hozzájuk, kapaszkodj beléjük, mert neked adta az Isten az ígéretét. Megszabadított már? Akkor hordozd erősen az emléket, amikor megszabadított, mit tett veled az Isten? Nevezd őt nevén. Hogy szólítod őt? Bárcsak megtalálnánk a szívünkben erre a választ. Megtalálnánk a választ, és azt mondhatnánk, ő az én Istenem. Az én Istenem. Mert ő is nevünkön szólít, és azt mondja, hogy neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Adja Isten, hogy ez velünk is megtörténjen. Hogy azt mondjuk, hogy ő az én Istenem. Velem van. Amen. Álljunk fel egy befejező imára. Istenünk, szeretnénk helyesen, igazán megismerni téged. Szeretnénk látni, kicsoda vagy nekünk, hogyan bántál a te népeddel, hogy mennyire irgalmas és kegyelmes vagy, milyen nagy a te szereteted, utolérhetetlen és felfoghatatlan. Köszönjük azt, hogy nem akarod, hogy gyermekek maradjunk, hanem akarod, hogy felnövekedjünk, hogy megtanuljunk bízni benned, hogy őrizzük az ígéretedet, amikor betöltötted, hogy belekapaszkodjunk abba, kicsoda vagy te. Segíts bennünket, hogy ezt a mi tapasztalatunkat erőforrásként használjuk akkor, amikor zuhanunk. Hogy megtanuljunk beléd kapaszkodni. Hogy ne veszítsük el a hitünket a próbák éjjelén. Taníts meg bennünket, hogy növekedjünk a hitben. Hogy tudjuk, hogy az ígéreted biztos, hogy nevünkön szólítottál. Hogy megtartasz, hogy evező tollaidon hordozol minket, hogy felemelsz és megújítod az erőnket, akkor is, ha elfogyott. Hát, hogy amikor ezt megtapasztaljuk, hálás szívvel menjünk oda és mondjunk köszönetet, hogy ne legyünk feledékenyek, ne tartsuk természetesnek a jót, hanem köszönetet mondjunk, és örökké hozzátartozók maradjunk. Jézus nevében kértünk, hallgass meg imánkat, Istenünk. Amen.